Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Fotó.
A Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ 10 éves fennállásának ünnepén megnyitotta a világ első állandó Capa életmű kiállítását. Robert Capa a tudósító címmel. Csizek Gabriella, a tárlat kurátora nyilatkozott Somodi Evelinnek.
Most kiállításra került képek, a mestergyűjtemény 3 darabjai, amit a Magyar Állam 2008-ban vásárolt meg az ICP-től, a New Yorkban lévő fotográfiai intézménytől. Ebből a szériából 3 van a világon, egy maradt New Yorkba, egy került Tokióba és a harmadik Magyarországra. Tehát mi ebből a képanyagból válogattunk alapvetően, ez 937 fotó ugyanabban a méretben, ugyanakkor nagy nyitották le őket, és mindegyiken Robert Capa száraz bélyegző található vagy látható.
Mit ábrázolnak ezek a fényképek, hogyha ezt közbe kérdezhetem?
Gyakorlatilag a 20. század Capa által megélt időszakának az összes fontos történelmi eseménye látható. Külön teremrészt szenteltünk a spanyol polgárháborúnak, a II. Világháborúnak, a talán valamennyire ismert partraszállás képeinek, az orosz utazásnak, amikor is Steinbeckkel volt a Szovjetunióban, Izraelben járt többször, 1948-ban Magyarországon, de válogattunk a napos oldal felvételeiből is a világháború utáni időszakban, megbízásra, társasági eseményeket fényképezett, láthatóan Matisse-nál készült felvételek közül is, és a Picasso családját megörökítő sorozatból is.
És akkor ez mind az állandó kiállítás része, ez innen nem mozdul, úgymond Európában is, akkor ez egy kuriózum.
Abszolút. Ugye az, hogy állandó kiállítás, az a fotók esetében picit kérdéses, tehát maga a kiállítás struktúrája az állandó, viszont a fényterheltség miatt ugye a fotókat pihentetni kell, ezért ezen a struktúrán belül másfél évente cserélni fogjuk a képanyagot, és ami most pihen, az kerül akkor a falakra, és ami most a falakon van, az kerül vissza a raktárba.
Másfél év akkor az az időtartom, ami után mondjuk a képek minősége, élessége romlásnak indulhat?
Igen, nagyjából.
Akkor beszélgessünk még egy kicsit a gyűjteményről, illetve a kiállítás rendezéséről, hogy az ön rendezői elvei miben látszódnak, mi a struktúrája például itt a történetnek, amit elmesél a kiállítás.
Ugye ez a gyűjtemény kronológikus és időrendi, és gyakorlatilag Capa életművének az első felvételétől az utolsóig tart, ezért a kiállítás képtereiben is ezt vettem alapul, ez is kronológikus, és Capa életútját lehet végigjárni. Viszont 4 kis kiegészítő térben helyeztük el mindazokat az információkat és plusz dolgokat, amiket fontosnak gondoltunk. Az első tér az a Budapest tér, és Capa első 18 évét mutatja be. Megpróbáltunk egy olyan térképet rajzolni, hogy ő merre járhatott, hol volt a szabósága a szüleinek, melyik is iskolákba járt, Pécs József fotoművész műtermét is látogatta, szeretett elmesélésekből, meg a monográfiából tudhatóan korizni és síelni. Ehhez kerestünk korabeli híradó részleteket, tehát picit megpróbáltuk elvezetni a látogatót abba a budapesti térbe, ahol ő eltöltette ezt a 18 esztendőt. A következő kiegészítő térben a fénykép, a fotográfia megszületésétől, elkészülésétől a sajtóban való megjelenéséig visszük végig a látogatót, és itt interaktivitásra is van lehetőség ebben a térben. Érintőképernyőn láthatják a látogatók, hogy milyen folyamat, amikor a képeket lenagyítják és elkészülnek, a képszerkesztésbe is kicsit bevonódhatnak. A harmadik tér az a fotóriporter nevű tér, ahol kapa életét 41 tételben mutatjuk be filmrészletekkel, dokumentumokkal, és ebben a térben hallható az az interjú, amit nem olyan régen az ICP-be került, és hallható kapa hangja. Az ehhez kapcsolódó kiegészítő információk pedig a falakon kerültek elhelyezésre. A negyedik térben pedig egy tematikus installációs vetítésben még kapa képeket mutatunk be a látogatóknak.
Film. Taroltak a magyar filmek az Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztivál szombat esti díj kiosztóján. Gauder Áron a Kojot négy lelke című animációs játékfilmje a nagyjátékfilmek versenyében elnyerte a zsűri díját. A 27 című magyar-francia koprodukció Budai Flóra Anna rendezésében pedig a fődíjat. Az Annecy Kristályt érdemelte ki a rövid filmek versenyében, a világ egyik legjelentősebb animációs filmfesztiválján. A június 11-e és 17-e között megrendezett fesztiválon 112 országból 3370 nevezés érkezett. Ezek közül az idén rekordszámú 11 egész estés alkotás versenyezhetett a főversenyben, ahol a Kojot négy lelke című alkotást a második legfontosabb díjjal jutalmazta a háromtagú nemzetközi zsűri. A rendező előző filmjével 2005-ben elnyerte az Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztivál fődíját, akkor a Novák Erikkel közös Nyócker című vígjátékért. 18 év után csináltam újra filmet, és azt, hogy mindkét filmem idáig jutott, hatalmas örömet jelent. Ma este kicsit megnyugodtam, 12 évesen nem hiába határoztam el, hogy rajzfilmes leszek, mondta a rendező a díj kiosztó után. A rövid filmek versenyében a legjobbnak a 27 című magyar-francia koprodukcióban készült animációs kisfilm bizonyult Buda Flóra Anna rendezésében, amely előző nap megkapta a legjobb rövidfilm zenének járó díjat is. A 27 című rövidfilm májusban a 76. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon a rövidfilmek versenyében elnyerte az aranypálmát. 10 nappal ezelőtt pedig a budapesti 11. Friss Hús Fesztiválon megkapta a legjobb magyar animációs filmnek járó elismerést.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A Subajuk barlang, avagy a neandervölgyi ősember nyomában. A Bükki Nemzeti Park szívében található barlang megtekintéséért meg kell dolgozni. Ám fontos megjegyezni, a 279 méter magasra vezető erdei út teljesen biztonságos, és megéri bejárni, hogy eljuthassunk az első olyan magyarországi barlangba, ahol neandervölgyi csontmaradványokat találtak. Régészek akkurátus munkájának hála tudjuk, hogy a Heves megyei Cserép falu közelében megbújó barlangban 71 vagy 61 ezer évvel ezelőtt bizony neandervölgyi ősemberek éltek. Vélhetően a hideg elől menekültek ide, hiszen ebben az időszakban a Föld épp az egyik hidegebb, eljegesedős időszakát élte. A Subajuk barlang, mászós kaland. A Cserépfalu mellől induló túraútvonal 5,9 km, a barlang helyét kis tábla jelzi. Körülbelül 15 perc szuszogós mászás után megérkezünk a fokozottan védettnek nyilvánított mészkő barlanghoz, amely egy 7x7 méteres ovális bejárattal fogadja a kirándulókat. A barlang 50 méter hosszú, és mindenképp érdemes elmenni a másik végéig, ahonnan egészen elképesztő kilátás nyílik a Hór völgyre. Fontos információ, hogy a kürtőfala főleg omladékból van, így a testi épségünk érdekében ne itt váltsunk pókember üzemmódba, arra ott a falmászás, isteni program. És ki az a Suba? Egyelőre nincs konszenzus a választ illetően, de a legvalószínűbb feltevés szerint egy bizonyos Suba Mihály volt a barlang névadója. Nagy betyár volt, az biztos, szó szerint. Ráadásul az is lehet, hogy nem is Mihálynak, hanem Lukácsnak hívták. Érdekesség, hogy 1932 és 1945 között a barlangot átmenetileg Mussolini barlangnak nevezték, később pedig többször is hivatkoztak rá Hórvölgyi barlangként. A túraútvonal közelében Cserépfaluban található a Subajuk Múzeum és Látogatóközpont, ahová érdemes egy rövid kitérőt tenni. Sajnos az eredeti neandervölgyi csontmaradványokat nem lehet megtekinteni, de a pontos másolatokat igen, illetve a tárlat keretében a bükkajai kőkultúra geológiai alapjaival is megismerkedhetünk.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Vakság, E.F. Brady metszően éles regénye egy nőről szól, aki olyan mélyre ereszkedik az őrületbe, hogy talán soha többé nem találja meg a kivezető utat. Samantha egy nagy nevű pszichiátriai intézet pszichológusa, de vajon a mentálisan sérült betegek hatására veszíti el a valóságérzékét, vagy valami más húzza egyre mélyebbre? Egy rejtélyes beteg, Richard, végérvényesen kibillenti őt élete megszokott medréből, és sehogyan sem sikerül rájönnie, hogy ez a férfi miért tűnik olyan normálisnak egy őrültekkel teli kórházban. Ahogyan Samantha egyre jobban belemerül a beteg megdöbbentő múltjába, kénytelen alapos vizsgálatnak alávetni saját életét is. Molnár Bertával, az Agavé kiadó szakemberével beszélgetünk a regényről és a főhősről, akiről egyébként a történetben mindenki úgy tartja, hogy zseniális, kivételes tehetségű pszichológus.
Sam James, a főhősnőnk, pszichiátriai intézetben dolgozik Manhattanben, ahol a legjobb pszichológusként van számon tartva, mert ő az, aki minden pacienst elvállal, akit mások nem akarnak, aki mindenkin tud segíteni, nincsen veszett ügye, úgymond nincs olyan, amivel ő nem tudna mit kezdeni, ne tudná diagnosztizálni és kezelni a pacienseket. Tehát hozzákerülnek azok, akiket más már nem tud, vagy nem akar vállalni. És hát ugye eleve az intézet maga is olyan, hogy nagyon nehéz esetekkel dolgozik, akik olyan kortörténettel, vagy olyan múlttal rendelkeznek. Kicsit ilyen reménytelen esetek gyűjtőháza tulajdonképpen ez az intézet, és azon belül is ez a pszichológus nő az, aki még a reménytelen eseteknek is a legreménytelenebb eseteit elvállalja.
Milyen az ő magánélete? Ugye ez azért fontos, mert miközben látunk egy rendkívül sikeres szakembert, hihetetlen elesetnek látjuk a másik fronton.
Olyannyira, hogy azt gondolhatnánk, hogy ez két teljesen különböző ember. Tehát az a nagyon döbbenetes, meg izgalmas szerintem ebben az egészben, hogy hogy tudja ezt a két dolgot, vagy hát ugye az később kérdés, hogy tudja-e így menedzselni ugye ezt a két dolgot, hogy miközben a szakmájában nagyon sikeres, nagyon elismert, mindenki hozzáfordult tanácsért, ő az intézetvezetőnek a kedvence, brillírozik gyakorlatilag minden egyes nap. Utána hazamegy, és belecsúszik egy ilyen borzasztó rossz bántalmazó kapcsolatba, az alkohol problémáiba, a saját démonaiba, és hogy minthogyha a reggel 9-től délután nem tudom 5-ig, az egész más élet lenne, mint az 5-től reggel 9-ig. Pszichológiai thriller abszolút, tehát ez tökéletes iskola példája mondjuk a műfajnak. Tehát, hogy itt inkább ugye a belső történésekre, a belső eseményekre van a hangsúly helyezve, abszolút. Vannak azért események, meg cselekmények, de mindegyik azt szolgálja, hogy nyomon követhessük a főhősnőnknek a belső változásait. Tehát, hogy minden esemény úgy járul hozzá, hogy még taszít rajta egyet, vagy még emeli, tehát ugye ez változó nagyon. De hogy igen, itt egyértelműen a lélekrajzi ábrázoláson van a hangsúly.
Tudja ő azt, hogy miért ilyen? Vagy tudja az olvasó, hogy ő miért ilyen?
Az olvasó csak így sejti azokon keresztül, amiket ő beval magának. Tehát az így már az elejétől kezdve ugye nagyon nyíltan van ábrázolva, hogy azért neki jócskán vannak problémái, meg az így érzékeltetve van, hogy hát, hogy mindig is sejtette, hogy valami nem, nincs rendben, de ugye mivel annyira jól maszkolja ezt az egészet, ezért sokáig az olvasó sem tudja pontosan, hogy mennyire is nagy a baj, hanem ahogy szép lassan maga muszáj, hogy bevallja, meg ahogy ugye egyre jobban derül ki, hogy hát itt bizony komoly gondok vannak, úgy tudja meg az olvasó is tulajdonképpen, hogy mégis mennyire súlyos ez az egész.
Mennyire kap hangsúlyt itt az a késztetés, hogy valaki mást megmenteni?
Abszolút, tehát ez a messiás komplexus, ez nagyon-nagyon erősen benne van, és ez egy nagyon érdekes, meg létező elhárító mechanizmus így pszichológiai szempontból, hogy amikor az ember a saját életét nem tudja úgy menedzselni, nem tudja a saját problémáit megoldani, akkor kifelé fordul, és azzal tereli el erről a figyelmét, vagy gondolatét, hogy más problémáit megoldja, más életét. Hogy ne kelljen addig se önmagával lennie, meg önmagával foglalkoznia. Ezért kifelé fordul, és ide nekem mindenki más problémáját.
Furcsa, hogy például az a kapcsolat, amiben ő van, egy tökéletesnek látszó férfival, és egy tökéletesnek látszó kapcsolatban, őt is tulajdonképpen meg akarja menteni. Nem is nagyon szereti, és mégis olyan dolgokat elvisel neki, amit épészel nem is ért meg az ember, nem?
Igen, abszolút, és ugye ezért is nagyon nehezek az ilyen jellegű kapcsolatok, mert hogy vannak olyan dolgok, amik miatt nagyon benne tud ebbe ragadni az ember, és ugye amikor elhatározza, hogy akkor ő kilép belőle, ugye akkor is nagyon-nagyon sokára tudja ezt csak ténylegesen megtenni, ha egyáltalán meg tudja, mert ugye a másik félnek vannak olyan technikai, amivel visszahúzza őt ebbe. Tehát, hogy itt is ugye ez látszik a kapcsolatában is, hogy kifele a külvilág fele minden oké, és tökéletes álompár, sikeres nő, sikeres férfi, milyen gyönyörűek, milyen szép helyen laknak.
Aztán napszemüvekkel, hogy elfedje a monoklit.
Aztán napszemüvekkel, igen. Tehát, hogy ha meg belépnek a lakás ajtaján, onnantól kezdve megint kezdődik egy egészen más és egy nagyon visszájára fordult élet.
Érkezik az intézetbe egy furcsa ember, akinek semmit nem lehet tudni az előéletéről, azt se tudja senki, hogy mit keres ott, hogy mi a betegsége, mi a problémája, és ez teljesen összezavarja ezt a főhőst. Miért?
Szerintem azért, mert hát ugye egyrészt itt van ez a hírneve is, amit ugye meg kell védenie, meg aminek így meg kell felelnie, mert hát ugye automatikusan hozzá kerül ez a reménytelen eset. Viszont ugye ő sem ehhez van hozzászokva, hogy ennyire nem együttműködő a beteg, nem lehet semmilyen kortörténetet előjelentett semmit.
Viszont veszélyesnek tűnik, mert hogy börtönből jött.
Azt se tudják, hogy miért volt börtönben, miért szabadult ki, most mit keres itt pontosan, vagy nekik mit kéne keresni, tehát hogy tényleg egy ilyen nagyon nagy homály az egész. És azt látni fogják az olvasók is, hogy azért ez elég hamar átalakul egy nagyon nem hagyományos terapeuta-páciens viszonyát. Felrúgnak minden szabályt tulajdonképpen, írott-íratlan szabályt, mind szakmailag, mind emberileg.
Maga a pszichológia, vagy konkrétan egyféle betegség mennyire kerül itt fókuszba?
Ha így végigolvassuk a regényt, szerintem így visszatekintve elég pontosan ábrázolják ezt a korképet. Ezen gondolkoztam pont, hogy kíváncsi lennék, hogyha mondjuk egy pszichológus vagy egy pszichiáter olvassa ezt a regényt, akkor ő mennyivel hamarabb jönne már akár rá, mondjuk a tünetekből, mint egy laikus olvasó. De szerintem ez nagyon, nagyon hitelesen, meg nagyon pontosan van ez is ábrázolva. És hát ugye emellett a fő betegség mellett ugye azért megjelenik jó pár másik is a bentlakók révén, tehát abba is egy kicsit így bepillanthatunk, hogy mégis egy ilyen intézetbe kik kerülhetnek be, meg milyen problémákkal is, és mi jellemzi őket. Végig egy ilyen nagyon pattanásig feszített állapotban vannak a szereplők is, meg így az olvasó is valahogy az egésznek a légkörétől szerintem tud egy ilyen állapotba kerülni. Folyamatosan van egy ilyen rossz érzése, hogy most ebből mi lesz.
A Samantha mindig attól fél, hogy lebukik.
Meg ugye, ahogy egyre több minden derül ki a nőről is, meg erről a titokzatos férfiról is, szerintem nagyon magával tudja ragadni az olvasót. A szerző, ő amúgy pszichiáterként dolgozik a való életben is, tehát hogy úgymond neki az írás a hobbija, tehát hogy ő nem elsősorban író, hanem elmeorvos, és pszichológiából, meg pszichológiai tanácsadásból diplomázon, tehát hogy ő egy abszolút hiteles mesélője ennek az egésznek, mind az intézeti háttérnek, mind az emberben lejátszódó folyamatoknak.
Vakság E.F. Predi letehetetlen, egészen különös hangulatú regényét az Agavé kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.